változatlanul hagyta a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa a jegybanki alapkamatot. Domonics András összefoglalója.
A Magyar Nemzeti Bank továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, jelentette ki sajtótájékoztatóján a jegybank elnöke Varga Mihály.
Jelenlegi helyzetértékelésünk alapján a szigorú monetáris kondíciók biztosításával 2027 elején érhető el fenntarthatóan a 3%-os inflációs cél. Az aktuális pénzügyi gazdasági környezetben a devizapiac stabilitása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérséklésében.
A monetáris tanács továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítést folytat, tette hozzá az elnök.
A stabilitásorientált megközelítéssel összhangban monetáris tanács ülésén az alapkamatot 6,5%-on tartotta, és nem látta indokoltnak előretekintő iránymutatásának megváltoztatását. A döntés egyhangú volt, ellenszavazat és tartózkodás nélkül.
A Magyar Nemzeti Bank várakozásai szerint az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed folytatja a kamatcsökkentést, miközben az Európai Központi Bank részéről az év végéig változatlan kamatszintre számítanak.
A hazai makrogazdasági folyamatokra tovább lépve azt látjuk, hogy a magyar gazdaság teljesítményét a fogyasztás és a beruházások közötti eltérő dinamikából eredő kettősség jellemzi. Az infláció akárcsak augusztusban, szeptemberben 4,3%-on alakult. Az árkorlátozó intézkedések ebben a hónapban is jelentős infláció mérséklő hatással jártak. Az inflációs alapfolyamatok azonban változatlanul erősek.
A lakossági inflációs várakozások enyhén csökkentek, de továbbra is magas szinten tartózkodnak, ismertette Varga Mihály. Orbán Viktor miniszterelnök október elején egy lapinterjúban beszélt arról, hogy lehetne a mostaninál alacsonyabb az alapkamat. Egy nappal később Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Portfolio Budapest Economic konferenciáján fogalmazott úgy, hogy szerinte eljött a kamatcsökkentés ideje. A jegybank monetáris tanácsa változatlanul hagyta az alapkamatot.
Nem menedzselni kell a válságot, hanem megoldani. Egy jó vezetőnek pedig az a feladata, hogy megmutassa, miként illeszthető a válságot okozó újdonság a fennálló rendbe, jelentette ki a Matthias Corvinus Kollégium Viharban vitorlázni nemzetközi vezetői konferenciáján a miniszterelnök politikai igazgatója. A tehetséggondozás az befektetés, amellyel az egész közösség jól jár, a vezetés, a kiválóságra való törekvés pedig nem azt jelenti, hogy valaki az élére áll egy közösségnek, hanem azt is, hogy felelősséget is vállal a közösségért, jelentette ki a konferencián a Matthias Corvinus Kollégium kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs hozzátette, egy vezetőnek ugyanakkor feladata is van, képesnek kell lennie a változások kezelésére.
Minden stabil rendnek nyitottnak kell lenni a változás és az azzal járó ideiglenes rendezetlenségre. Ezt a sokszor gomolygó káosznak tűnő helyzetet kemény munkával végül értelmes formára lehet hozni. Egyensúlyra kell törekedni a rend és a káosz között, különben tragédia születik, és a vezetés elméleti tankönyv értelmében végül a vezetők személyes képességein áll vagy bukik, hogy a szervezet csak permanensen menedzseli a válságot, vagy felül tud-e kerekedni a válságos időszakon. Nekem az a tapasztalatom, hogy úgy a politikában, mint egy nagy szervezet működtetésénél is tetten lehet érni a fentieket.
Orbán Balázs úgy fogalmazott, a válságot nem menedzselni, hanem megoldani kell. A miniszterelnök politikai igazgatója mondandóját példákkal is megvilágította.
Nem menedzselni kell a válságot, mint a bürokratikus vezetők gyakran megteszik, hanem megoldani. Mint most egyébként a magyar miniszterelnök vagy az amerikai elnök próbálkozik ezzel a háború kérdésében, ha megengednek nekem ennyi aktuálpolitikát. Egy jó vezetőnek az a feladata, hogy megmutassa, miként illeszthető a válságot okozó újdonság a fennálló rendbe. Rá kell tudnia venni a közösségét, szervezetét arra, hogy az új problémát a saját formájára hozza, a saját rendjébe illessze, ezáltal megértse, és így végül jó válaszok szülessenek. Ez a válság megoldás egyik kulcsa. Ahogy szintén a magyar miniszterelnök szokta mondani, a rutin öl. Most olyan időket élünk, tisztelt hölgyeim és uraim, ahol a politikában, az üzletben, a szervezetek élén nem ideges kapkodásra, nem bürokratákra, nem válságmenedzserekre van szükség, nem az éppen aktuális selfie király tudja a tutit, hanem valódi vezetői minőségre van szükség.
Tehetségekkel jól áll Magyarország, az MCC oktatói pedig minden lehetőséget megadnak hallgatóiknak képességei kibontakoztatására, összegezte Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója. A különböző generációk egymást kiegészítve jól tudnak együttműködni, és előre tudják mozdítani egy-egy vállalat eredményességét, hangzott el az MCC nemzetközi vezetői konferenciáján. A mostani fiatalabb generációk különösen nehéz helyzetben vannak, mert nem bízhatnak abban, hogy automatikusan jobban fognak élni, mint szülei generációja, mondta az MCC Viharban vitorlázni nemzetközi vezetői konferenciáján a Richter Gedeon Enyerté vezérigazgatója. A generációk, ezen belül is a boomerek és a zoomerek együttműködésével foglalkozó panelbeszélgetésen Orbán Gábor kifejtette, bár az X generáció, vagyis az 1960 és 1983 között született sincsenek könnyű helyzetben, a később született Y és Z generáció előtt jóval nagyobb kihívások állnak.
1945 után generációról generációra elmondható volt, hogy a termelékenység és általában a demográfiai folyamatok olyanok, hogy van egy hullám, egy pozitív tendencia, ami hajtja őket fölfelé, és biztosította, hogy egyre magasabb életszínvonalon fognak tudni élni. Ehhez képest a mi generációnk, az X generáció már azt tapasztalta, hogy egyszerre van kitéve a szüleinek és a gyerekei negatív kritikáinak. Oké, ez se könnyű, a utánunk következőknek viszont ez a baja.
Csányi Attila, a Bonafarm ZRT vezérigazgatója felidézte, hogy itthon friss diplomásként egy rendkívül hierarchikus munkakörnyezetben kezdte pályafutását, később külföldi tanulmányai alkalmával tapasztalta meg azt, hogy a vezetés másképpen is tud működni.
MBA-re engem fölvettek Berkeley-re, Amerikában, és első hét private equity óra, és be van harangozva, hogy jön a gyakori szemmel, vagy akkori méretekben még nagy private equity-nek mondható 20 milliárd eurós alapot vezető totum factum. És egyszer csak megjelent flip-flopban, vizes fürdőnadrágban, és mondja, hogy hát ő bizony San Francisco-ból Berkeley-re jövett, pont olyan jó szél volt, hogy elindult fél órával korábban, és szörfözött egyet. Én azt hittem, hogy én rossz helyre kerültem, hogy én ott rögtön fölállok és jövök haza, mert ezek bohócok. És két éven keresztül abba a kultúrába, hogy mentem bele, és nap mint nap tapasztaltam azt, hogy a külsőség, a struktúra hiánya, és valahogy egy olyan gondolkodás, ami a rendszerek, az összefüggések, a trendek megértése, a fogyasztó igények alakulására alapul, és egy ilyen együttműködéses, közös gondolkodáson alapuló struktúra, hogy ez mennyire másképp működik, mint itthon. És amikor én onnan hazajöttem, és láttam 4 öltönyös nyakkendőbe, akkor azt mondtam, hát akkor én most jöttem vissza a cirkuszba, mert végül is azok a komoly emberek, és ezek a bohócok.
Setényi János, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatója azt mondta, álláspontja szerint a generációs különbségek mellett sokkal nagyobb szerepe van a családi háttérnek abban, hogy egy fiatal hogyan állja meg a helyét a munkahelyen.
Tehát, hogyha otthon volt azért rend, fegyelem, de volt szeretet, érzelmi kommunikáció, ölelés is, ezek időtlenek, és ugye egy munkaadóként nagyon fontos, hogy egy jó mix jöjjön össze, tehát kellenek ilyen boomer típusú figurák is, mint például én, akik abban hisznek, hogy a kemény munka az meghozza a gyümölcsét, de kellenek olyanok is, akik egy pillanat alatt összeraknak egy nemzetközi együttműködést, ha kell úszónadrágban.
Bár a fiatalok valóban könnyebben váltanak, a megfelelő inspirációval megtarthatóak, és lojalitásuk sem kérdőjelezhető meg. Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója példaként említette, hogy a Richternél a közelmúltban lezajlott egy sikeres generációváltás. A csökkenő kereslet miatt felfüggeszti termelését a Hyundai csehországi üzeme. A döntés hátterében elsősorban a növekvő kínai autóimport áll. Magyarországot azonban egyelőre ez nem érinti közvetlenül. Várkonyi Gyula kérdezte Krebs Zoltánt, az Autó című szaklap főszerkesztő helyettesét.
Hangsúlyozni kell, hogy nem gyárbezárásról van szó, hanem csak felfüggesztik a termelést, úgymond hazaküldik a dolgozókat, akik a kollektív szerződés alapján a bérüknek csupán a 70%-át fogják megkapni, jelenleg arra a két napra, amikor a termelést fel fogják függeszteni, és ez igazából a piaci keresletnek a csökkenésére válasz a koreai márkától, aki a vásárlásokhoz igazíti a gyárnak a termelését. A tavalyi évben 330 ezer autót gyártott ez a cseh üzem, amely egyébként 70%-ban egy nagyon népszerű modellt, a Q-Sont gyártja, ami egy kompakt SUV, és idén ennek a mennyiségnek több mint a 10%-ával kevesebbet irányoztak elő, 295 ezer autó a terv a Hyundai-nál, tehát egyelőre a pandémia után még mindig nem talál magára az európai autópiac. Megjegyzem egyébként, hogy a 2024-es 330 ezer is kevesebb, mint amit 2023-ban gyártott az üzem, csak ott a nagyságrend azért az egy kicsit kisebb. Tehát folyamatosan csökken a vásárlói kedv, a vásárlói igény, és ezt mindenféleképpen valahogy kompenzálnia kell a márkának, a gyártónak, hiszen nagyjából egy ilyen éves negyedmillió az a szám, ami egy autógyárnak a működését rentábilissá teszi. Most ez természetesen nincs kőbevésve, ez mindig attól függ, hogy mire méretezték úgymond az adott üzemet. A Hyundai-nál úgy látszik, hogy itt egy kicsikét magasabban van a lét, de hát ez elsősorban a kínainaknak a térnyerésével magyarázható. Olyan kimutatások készülnek, hogy 2030-ig, tehát az évtized végéig nagyjából 2 millió autó lehet az, amit a kínai gyártók Európában eladhatnak. És ez a 2 millió autó természetesen az európai autógyártóktól fog hiányozni. Ezért is van tulajdonképpen nagy bajban a Stellantis, mert náluk egyrészt, hogy költségcsökkentést is végre kell hajtani, másrészt pedig a hatékonyságot kell javítani. Szintén egy kimutatás alapján az európai autógyároknak a zöme nagyjából olyan 55-65%-os kapacitás kihasználással működik csak, ami gyakorlatilag megengedhetetlen. Tehát így a nyereséget nem tudják hozni, nem tudják a darabszámokat hozni, és így sajnos ezért van szükség ezekre a bezárásokra is. Ugye a Stellantis, ha jól emlékszem, akkor 6 üzemében függesztette fel szintén rövid időre így a termelést, tehát még nem gyárbezárásról van szó. Egyelőre inkább így próbálják csökkenteni a veszteségeiket, hogy rövidebb időkre bezárják az üzemet, és akkor így csökken a termelés. Kínára visszatérve, ugye a kínaiakat hajlamosak vagyunk villanyautógyártóként apostrofálni, a kínaiak nem csak ebben a szegmensben érdekeltek, ugyanúgy gyártanak hibrid és tölthető hibrid járműveket is a legtöbb márkánál, amivel igazából nagyon meg tudnak érkezni az európai piacra. Ugye a villanyautóknál pedig hát gyakorlatilag szuperhatalomnak tekinthetők, hiszen az akkumulátorgyártáshoz szükséges technológia és az anyagok azok mind náluk állnak elsősorban rendelkezésre, vagy az ő területeken lévő piacokon is ők tartják rajta a tenyerüket, tehát külföldi bányákban és mindenben vannak érdekeltségeik, és hát a globális chiphiány óta tudjuk, hogy az elektronikában is vezető szerepet töltenek be, mert hogy Kína igazából nagyon veszélyes minden piacra, és ezt az európai térség ezt nagyon megérezheti. Az évtized végéig akár 7-8 európai autógyár is bezárhat konkrétan, mert egyszerűen nem fogják tudni másképpen ellensúlyozni a kínaiak térnyerését.
Kínán keresztül pedig már meg is érkeztünk Magyarországra, ahol hamarosan elkezd termelni a BYD üzeme. Mit jelenthet ez? Egyrészt a kínaiak térnyerését nyilván ez erősíteni fogja Magyarország számára, ez mit jelenthet a kínai kapcsolat révén, másrészt pedig ugye azért itt nem csak kínai autógyárak épülnek, hanem a BMW is hamarosan elkezdheti a termelését, nem is beszélve azokról a gyárakról, amik már működnek. Tehát összességében a magyar helyzet az hogyan értékelhető?
Egyelőre a magyar piacon nem kongatják még a visszharangokat. Ugye a BYD nagyon nagy volumennel érkezik meg Magyarországra, ugye Szegeden épül az autógyára, és nem csak magát az autógyárat telepítették ide, hanem kompletten Hollandiából az egész vezérkar ide költözik, tehát Magyarországon lesz a BYD európai központja, és a fejlesztési központja is. Egyébként egy másik kínai gyártó, a Leap Motor is megérkezett Európába, ők hamarosan egy spanyolországi üzemben fogják elindítani egy olyan autójuknak a gyártását, amivel szintén itt erősen szeretnének jelen lenni a piacon, és akkor ezzel rögtön meg is kerülik ugye a védővámokat, és ezzel is már gyakorlatilag anyagi előnyhez tudnak jutni, mert Kína igazából technológiailag fejlett autókat gyárt, viszont olcsóbban tudja őket kínálni, mint az európai konkurensei. BMW már termel Magyarországon, tehát az új X3-as az első modell, ez a Neue Klasse családnak az első típusa, ez a bevezető modell, ez már rendelhető egyébként a magyar piacon is, tehát a BMW-nél semmiféle megszorításról vagy hasonló tervekről nem lehet beszélni, de a többi magyar autógyár sem. Tehát termel a Mercedes, termel Győrben az Audi, a Suzuki, és ugye van egy Stellantis érdekeltség is hazánkban, ugye Szent Gotthárdon, amit Opel gyárként ismertünk meg, innen szállítanak a Stellantis csoport járműveibe különféle erőforrásokat, de egyelőre termelés korlátozásról, pláne bezárásról a Szent Gotthárdi üzem sincsen szó. Tehát Magyarországon egyelőre működik az autóipar, ami egy fontos és jó hír, hiszen Magyarországon a gazdaságnak vezető szerepe van a járműgyártásnak, úgyhogy egyelőre csak figyeljük mi is autószakújságírók a híreket, de még a harangukat nem kongatták meg.
Krebs Zoltánt, az Autó című szaklap főszerkesztő helyettesét hallották. A Data House előzetes adatai szerint a tavaly szeptemberi 77.720 képest 4%-kal több 80.900 személygépkocsit cserélt gazdát a hazai használt autópiacon. Az értékesített személyautók csaknem 60%-a 15 évnél idősebb volt, és csaknem 40%-ot tett ki a 20 évet elérő személyautók aránya, mondta a jóautók.hu vezérigazgatója. Halász Bertalant kérdeztem.
Azt látjuk az adatokból, hogy a 2025-ös év a belpiaci használt autó adásvételek szempontjából továbbra is nagyon erős. Szeptember hónapban 80 ezer fölötti adásvételt regisztráltak, amire a magyar belpiaci használt autópiacon korábban még egyetlen egyszer volt talán idén márciusban példa, amikor meghaladtuk a 80 ezer darabot. Ugye tavaly egy rekordévünk volt, több mint 900 ezer adásvétel történt az országban használt autópiacon, a belpiacon. Ugye itt ezt azért hangsúlyozom mindig, mert a belső piacunknak az adásvételi számai mellett ugye fontos az, hogy hány importált használt autót helyeznek még emellett forgalomba, és ugye a 900 ezer belső piaci adásvétel mellett tavaly egy ilyen 120 ezer környéki importált használt autó forgalomba helyezés is volt. Viszont mind a kettő piac nagyon dübörög, és az első 9 hónap számait tekintve a tavalyi 680 ezeres adásvételi szám a belpiacon az most már idén 700 ezer környékére emelkedett.
Milyen okok állhatnak a háttérben?
Ugye a fogyasztói kivárás, vagy a vásárlások halasztása az elmúlt egy-két évben a magas inflációs környezet miatt nem tud a végtelenségig tolódni, tehát ezek az elhalasztott vásárlások, ezek szépen pótlódnak. Ugye az elmúlt hónapokban, illetve negyedévekben a reálbérek azok szépen emelkedtek. Most ennek az üteme már ugye alacsonyabb, de még mindig emelkedésről beszélhetünk. Ezek mozgatják alapvetően, tehát a magasabb reál bérnövekedés, illetve a elhalasztott vásárlások bepótlásai a belpiacot, illetve az importált használt autó forgalomba helyezések, ott a forint-euró árfolyam, tehát az erős forint hajtja annak a piacnak a növekedését, ami még inkább, tehát a belpiacnak ezt a 2-3%-os tavalyi évhez viszonyított növekedését jóval-jóval leelőzve 15% fölötti előnyben áll a tavalyi évhez képest.
Ugyanakkor az adatok szerint túlnyomó részben még mindig az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele teszi ki a legnagyobb szeletet a piacon. Konkrétan itt milyen arányok figyelhetőek meg?
Üröm az örömben, hogy a darabszámok azok szépen kúsznak fölfelé, viszont ezzel együtt a hangsúly, a volumen az a idős, olcsó autók szegmensei felé tolódik. Tehát ebből a darabszámból, vagy ezekből a darabszámokból, amikről beszéltünk. 1-9 hónapban 2025-ben a regisztrált adásvételeknek majdnem a 60% az 15 évesnél idősebb autókra vonatkozott, és ezen belül is az adásvételek majd 40% az 20 évesnél idősebb autókra vonatkozott. Tehát pici, öreg és olcsó autók forognak nagy mennyiségben a piacon.
Halász Bertalant, a jóautók.hu vezérigazgatóját hallották.